Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra, mondta 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján. Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a Hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a perbeszéd gyakorlatának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. Őrizetbe vették a miniszterelnök megölését tervező férfit, ellene emberölés előkészülete miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, és kezdeményezték letartóztatását, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel. A közleményben azt írták, a férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik Magyarország miniszterelnökének megölésére. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. júliusában ezen a honlapon nyilvános felhívást tett közzé azzal, hogy akár forintban, akár más állam valutájában is hajlandó fizetni azért, hogy az arra vállalkozó személy megfogalmazása szerint a lehető legjobb bérgyilkos a magyar miniszterelnököt megölje. A nyomozó ügyészség, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével a férfit azonosította, elfogta és őrizetbe vette, majd emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Egyértelműen destabilizáló tényező a Balkánon a boszniai szerb elnök elítélése, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök kedden találkozott Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével. Úgy fogalmazott, a veszélyek szerintünk jelentősek. Úgy látjuk, hogy a Balkán nem először a történelemben egy puskaporos hordó, amiből lehet háborús gócpont. Minél több háborús gócpont van a világon, annál nagyobb a veszélye a világháború kitörésének. A miniszter azt mondta, a magyar kormány abszurdnak tartja a kialakult helyzetet, és úgy látja, Bosznia-Hercegovina és a Balkán stabilitását nem a nyugat beavatkozása segíti, hanem a nyugat távozása ebből a térségből. A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette gazdasági és fejlesztési programbizottság szerdán bejelentette, hogy elfogadta az olasz félszigetet Szicíliával összekötő híd végleges tervét, amely a világ legnagyobb függő szerkezete lesz, és költségvetése megközelíti a 14 milliárd eurót. A gazdasági és fenntartató fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastruktúrális beruházásokat van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára. Az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít, olvasható a bizottság közlésében. A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra. A világ leghosszabb 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között 3-3 sávos autóút, valamint vasútvonal vezet. Óránként 6000 jármű és napi 200 vonat áthaladásával számolnak. Végül a várható időjárásról. Száraz, napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetnek, csapadék nem várható. Az Alföldön az északkeleti, északnyugaton a déli délkeleti szél lehet helyenként élénk, meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken csak nem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Nagyné Kis Máriával, a Szilágyi Erzsébet független segítő nőegylet Jászvény Szarui tagjával beszélgetek. Mikor is alakult a nőegylet, és milyen célokkal jött létre?
Tulajdonképpen ez a nőegylet, ez egy országos szervezet, egy budapesti indítatású, és mi ehhez a budapesti csoporthoz csatlakoztunk. Szerettünk volna itt önálló tevékenységet, önálló egyesületet indítani, de a tagtársaink jobbnak látták, hogyha egy nagyobb szervezethez kapcsolódunk, és aztán az élet úgy hozta, hogy a budapesti tagtársak közül többen elhunytak, megbetegedtek, és valahogy a jászvényszorosiak aktívabbak lettek az utóbbi időben, és most a tevékenységünk javarésze itt zajlik Jászvényszarún, és inkább a budapestiek, akik aktívak, ide jönnek hozzánk.
Miért éppen Szilágyi Erzsébet a neve? A névválasztásnak van valamilyen oka?
Hát elég nehéz volt egyesületi nevet találni, ugye amikor 20 évvel ezelőtt alakultak az országban az egyesületek, sok nevet lefoglaltak gyorsan, amik népszerűek voltak, vagy jól kifejezték, de Szilágyi Erzsébetre valahogy senki nem figyelt, viszont ő egy érdekes történelmi személyiség, egy igazi magyar nagyasszony, csodálatos családja volt, egy nagy törökverő hadvezérrel élt együtt, és a gyermekeiért nagyon sokat tett, ha másra nem csak a Hunyadi Lászlóra gondolunk, és Mátyásra, a fiára, és a másik fiára, akit ugye elveszített, és mindezt túlélve szervezte még tovább az életet, tehát, hogy ő egy igazi példa a kép, aki egy nehéz történelmi korszakban is sejtált, és a családjáért mindent megtett. Nekünk ez szimpatikus.
És mivel egy nőegyletről beszélünk, a hölgyek, a tagok, általában édesanyák, nagymamák is, Szilágyi Erzsébet is egy édesanya volt, egy igazi édesanya.
Igen, azt hiszem, hogy ő minden elé helyezte a családját és a gyermekeit, a fiait, mindent megtett értük, és valóban lehet azt mondani, hogy keveset tudunk az ő életéről, a történelem bár ismeri a személyiségét, de regényt mostanában írt róla, ugye Ugron Zsolna, amit legutóbb olvastunk, de hát ő is inkább egy kitalált történetet írt meg a fantázia világából, ahogyan mi elképzeljük, hogy Szilágyi Erzsébet hogy élhetett. Egy igazi menedzser volt a mai szó, hiszen egy hatalmas udvarházat, egy nagy birtokot kellett irányítani, mert a férfiakra nem számíthatott, azok mindig háborúskodtak, és ugye rengeteg ember élt az ő udvarházába, a birtokokat művelni kellett, az embereket nevelni, tehát ő a maga módján egy nőnevelést is folytatott, hiszen azokat a lányokat, akiket hozzá küldtek oda az udvarházba, vagy kastélyba, azokkal ő foglalkozott, és azért az nem csak a varrás, hímzés, meg az ételkészítés, hanem a viselkedés, a nyelvek, tehát nagyon sok minden volt még. Ugye nekünk Szilágyi Erzsébet szimpatikus.
Beszéljünk az egyesületről, a munkáról és a tagokról. Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
Hát pillanatnyilag itt Jászvényszarún 12-en vagyunk. Valóban így van, hogy nagymamától az egyedülálló fiatal hölgyig vannak tagjaink. Minket a nőnevelés, a másokon való segítés az, ami különösen érdekel, és természetesen az a környezet, amiben élünk. Tehát, hogy Jászvényszarún szeretnénk segíteni embereknek, szeretnénk segíteni a fiatal fiatal nőknek, hogy esetleg jobban szervezzék a családi életüket, mert úgy látjuk, hogy vannak azért hiányosságok. Van könyvtáros, pedagógus, vállalkozó, védőnő, szociális munkástagunk, tehát azt lehet mondani, hogy olyan taktársaink vannak, akik tényleg az élet minden területéről hozzák az információkat, meg ők maguk is tudnak segíteni.
Apropó jászfényszarú, itt beszélgetünk ezen a településen, egy csodálatos, virágos, vendégszerető emberekből álló városról beszélünk. Itt tudnám összefoglalni azokat a benyomásokat, amelyek az elmúlt órákban engem értek itt a településen, de legyen olyan kedves, ön is mutassa be néhány mondatban a települést. A főbb nevezetességeket megnéztük. Milyen is ez a jászfényszarú, kik élnek itt?
Hát a nevében is benne van, hogy ez egy jásztelepülés. Azt lehet mondani, hogy volt is egy ilyen szlogenünk, hogy a város három megye, három régió határán. Amikor a népfőiskolai programokat is csináltuk, és ott is csináltunk nőnevelési programokat, akkor ezt mondtuk, hogy egy olyan speciális helyen van jászfényszarú, ami az északnyugati csücskébe van ennek a megyének, Jász-Nagykun Szolnok megyének. Azt is mondhatnánk, hogy a nyugati kapuja, tehát akár Budapest is közel van, Gödöllő, Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, tehát jó a fekvése a településnek. Eredeti jásztelepülés, tehát ugye tudjuk, hogy a jászokat IV. Béla hívta ebbe a térségbe, hiszen a tatárdulás után ez a térség ez elnéptelenedett, és akkor a kunokkal együtt a jászok ide letelepedtek, és hát tulajdonképpen a török időket kivéve folyamatosan itt éltek. Ugye a török időben volt egy megtörés, amikor elég sokan elmentek a településről, de utána visszatértek, és akkor volt egy nagy fellendülés a redemció idején. Szorgalmas emberek élnek itt.
Ez fontos, dolgos emberek.
Igen.
Azt mondta, hogy itt csak a munka ismeretes, tehát itt dologtalan emberrel nem találkozik az ember.
Igen, ez jellemző, tehát ugye ez a redemcióból is ered, tehát ugye ez az önmegváltás, hogy tehát aktívan kellett azért cselekedni, vagy letenni az asztalra pénzt, jövedelmet, ami munka állt emögött, hogy ez belenevelődött itt a egyik generációról a másikba, hogy csak a saját erejünk révén, vagy az által lehet érvényesülni. Itt azért nem nagyon várnak tapsra az emberek, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam magam, hanem itt mindenki igyekszik, törekszik, dolgozik. Tehát ez egy nagyon általánosan elfogadott elv itt a jászságban, főleg a felső jászságban.
Vallásos keresztény emberek élnek itt, akiknek fontos a hitük.
Igen, a jászság az katolikus, az egri egyházmegyéhez, érsekséghez tartozik. Mindig is hűek voltak a jászok a katolikus hithez, és az egri érsekség mindig is elismerte a jó jászokat. Általában az érsek úr mindig megtiszteli a jász világtalálkozót, főpapi misét tart. Tehát a jászok azért mindig megvallották a hitüket, ugye a kunok azok pedig reformátusokká váltak. Ez a különbség a két népcsoport között.
És beszéljünk még a feladatokról, a jövőbeli tervekről, hiszen a nőegylet sem dologtalan. Önök is mindig gondolkodnak valamin, szeretnének mindig valamit elérni. Milyen jövőbeli terveik vannak? Milyen programokat szerveznek? Kiken szeretnének segíteni?
Igen, közhasznú civil szervezet vagyunk, elismerten, és ezt a közhasznúságot teljesítjük is, amit ugye a civil törvény megszab számunkra, és az alapszabályunkban ez kifejezetten van egy nőnevelés, támogatása olyan családoknak, olyan embereknek, akik nehéz helyzetben vannak. Ez lehet akár egy egyéni támogatás is, lehet pénzben, lehet adomány, ezt szoktunk gyűjteni és odaadni, szoktak hozzánk levelet írni, vagy eljuttatni, akik nehéz helyzetben vannak. Különböző programokat szervezünk magunk számára is, de mint ez a mai is, hogy nyitott volt, tehát meghívtunk embereket, mások is jöhettek. Úgyhogy ilyen elképzeléseink vannak, csináltunk már programot, ami arról szólt, hogy maga a nőnevelés, tehát hogy előadásokat tartottunk, hogy mi a család szerepe, milyen volt régen a jász család, hogyan kell megfőzni egy finom ebédet, együtt elkészítettük, elfogyasztottuk, közben megtanulták, hogyan kell megteríteni, tehát hogy ilyen praktikus ismereteket, kiadványt is megjelentettük, amit éppen itt önnek ajánlottam, ez egy ilyen úgynevezett nőnevelési füzet.
Melynek címe Mindent Isten nagyobb dicsőségére.
Igen, ez egy régi 1930-as években rendezett nőnevelési tanfolyamnak tulajdonképpen a tananyaga. Az én nagynéném járt erre a tanfolyamra, és mielőtt meghalt, rám hagyományozta ezeket a jegyzeteket, és akkor gondoltam, hogy ez érdemes lenne, mert tanulságos, azon kívül, hogy receptek vannak benne, még elég sok minden tartalmaz. És azt gondolom, hogy most is azért az asszonyok, akik főznek, sütnek, családdal foglalkoznak, mindenkinek van receptgyűjteménye, már lehet, hogy a Google-ba keressük a recepteket, de azért mindenki tesz hozzá egy kis egyéni ízt még, és akkor azt ott kipipálja, vagy egy csillagot rak oda, hogy ez valóban finom, és akkor ezt tovább hagyományozza a családon belül. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen abszolút normálisan nálunk a mindennapi élethez, főleg ebben szeretnénk segíteni, hogy a mindennapi élet szervezése az egyszerűbb legyen, jobb legyen.
És önöknek is töltekezni kell valamiből, ha fogalmazhatok így, összejöveteleket rendeznek, ahol találkoznak, megbeszélik az aktuális kérdéseket, természetesen a hölgy, a nőtagok, és vendégeket is néha hívnak, hölgyeket, olyanokat, akiket szeretnének meghallgatni, vagy akikről szeretnének többet tudni. Így is kellemesen eltöltenek egy-egy szombat délutánt, mondjuk.
Igen, hát szerzetes nővéreket hívtunk, ugye a Népfőiskolai Társaság minden évben Szent Erzsébet napján rendez egy ilyen nagyobb volumenű programot, amiben mi is beszoktunk most már évek óta csatlakozni, és akkor hát Baris Sarolta volt a vendégünk, Tornya Erika volt a vendégünk, és akkor egy ilyen tényleg egy feltöltekezés, egy jó kis beszélgetés, nem csak előadás, hanem utána még azért váltunk egy pár szót is, vagy elmegyünk mi is Budapestre, és akkor ott egy programban részt veszünk, tehát nyilván ami érdekel bennünket, annak utána járunk.
És köszönöm szépen a Szent István Rádió nevében, hogy a Szent István Rádió munkatársaként meghívtak engem is, és így népszerűsíthettem a rádiót, mert hogy a rádiót akkor itt jó néhányan hallgatják, és ismerik a műsorainkat.
Igen, nekem is jelezték többen, hogy üdvözletüket küldik, és hogy hallgatják rendszeresen a rádiót.
Ha jászfény szarúra látogat az ember, akkor a központi park közvetlen környezetében megtekintheti és megnézheti a római katolikus templomot, megnéztük együtt a tájházukat, és egy egyedülálló szép emléket is kiemelnék, amely talán az országban valóban egyedülálló, a régi tanároknak, pedagógusoknak emléket állító emlékművük, amely véleményem szerint tényleg egyedülálló.
Igen, szerettünk volna mindenképpen az itt élő és az itt gyerekeket nevelő pedagógusoknak, és miután ugye 1948 előtt egyházi volt az iskola, az itt tanító pap tanároknak és hitoktatóknak is emléket állítani, tehát egészen amióta iskola van Jászfényszarún, azóta akik abban valamilyen tevékenységet kifejtettek, azoknak mindenkinek ott szerepel a neve, és az az időpont, amíg itt ők gyereket neveltek. Jászfényszarún nagy tiszteletbe tartották mindig a pedagógusokat, hiszen nem csak a gyerekeket nevelték, hanem a családokkal is aktív kapcsolatban voltak, sőt, nagyon sok felnőttet is neveltek. Itt nagyon sok egyesület volt, Mária kongregációtól kezdve, nagyon sok program volt, amit ugye háború előtt tipikusan a pedagógusok csináltak, a pedagógus nők, például az én egyik nagynéném is a Mária kongregációnak volt a vezetője, tehát, hogy ennek itt van hagyománya, és ez tovább adódott, és hát gyakorlatilag most is azért a pedagógusok köztiszteletnek örvendenek a településen, ugye átvette a településünkön működő iskolát, átvette a szegri érsekség, a negyedik Béla katolikus általános iskola, és hát alakul szépen, ezt lehet mondani majd a jövőben, reméljük.
Vannak új létesítményei is a városnak. Egyik ilyen új létesítmény, ha már vallási intézményről beszélünk, vagy egyházi intézményről, akkor az a Szent Erzsébet közösségi ház, ahol éppen most beszélgetünk.
Igen, ez tulajdonképpen a plébánia hivatallal egy épület. Ez egy másik helyen volt itt a településen, de aztán egy csere ingatlanként így az önkormányzattal együttműködve az egyházközség elfogadta, hogy itt épüljön egy új Szent Erzsébet közösségi ház. Nagy intézmény, tehát egy nagy épület. Hát lassan megtelik mindennapos tartalommal, amióta ugye katolikus iskola van, azóta azért az iskolának is vannak itt rendezvényei a gyerekeknek. Nagyon szép épület egyébként, és nagyon jó itt lenni. Hát a nőegylet is itt tartja az összejöveteleit, és mi nagyon jól érezzük itt magunkat, tehát ennek a háznak is megvan a maga szellemisége. Amikor bejövünk, akkor az apostolok képét látjuk ugye magunk előtt, egy Jászfényszarúból elszármazott, Amerikában élt, már azóta elhunyt festőművész Benszner Pálnak az alkotásai. Azt hiszem, hogy végre méltó helyre kerültek, és egy pedagógus kollégának a Szent Erzsébet szobra látható itt az aulában, úgyhogy mindenki, aki bejön, azért az első pillanatban is egy nagyon kellemes vendégfogadásra, és persze elmélyülésre is alkalmas termek vannak, csoportfoglalkozásra, nagyobb volumenű programokra, kiállításra, úgyhogy hát ezt lassan belakja a város, lassan mindenki ugye szeretnénk, ha ide szokna, és akkor itt lennének a rendezvények. Egyébként nagyon klassz, fiatalos szóval mondva, pünkösdi családi napot szokott az egyházközség szervezni, amikor tényleg a praja nagyja megjelenik vetélkedőtől a komolyabb programokig, szentmisével egybekötve, tehát azért itt egy nagyon nívós és jó egyházközségi élet is van a településen, nagyon sok fiatal bekapcsolódik ebbe a munkába, úgyhogy ez a közösségi ház valóban be fogja majd tölteni a feladatát, reméljük a jövő.
Köszönöm, és azért említsük meg, hogy most budapesti kedves tagok is vannak itt,
igen,
tehát
vannak a budapesti
kedves tagok is.
Igen.
Más nőegyletekkel, vagy más női szerveződésekkel, egyesületekkel van kapcsolatuk?
Az igazság az, hogy ezt terveztük, hogy a járságban lévő nőkkel foglalkozó szervezetek, egyesületeknek a tevékenységét, vagy egy-egy kiemelkedő hölgynek az életútját egy pályázat keretében megpróbáljuk főiskolás fiatalokkal feldolgoztatni, a tanítóképzővel együttműködve, hát majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel jár. Tagja vagyunk a Magyar Asszonyok Szövetségének és Magyar Asszonyok Érdekszövetségének is, és az Brüsszelben működő női szervezetnek, amelyik katolikus szervezet.
New Women for Europe.
Igen, na ennek a szervezetnek is tagjai vagyunk. Tehát tagja vagyunk a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének, egy Brüsszelben működő női szervezetnek, és hát tulajdonképpen szociális és gyermekjóléti intézményekkel itt Jászfényszaron, a Városi Könyvtárral, és hát természetesen az egyházközség részeként is, szinte részeként működünk már itt a közösségi házban. Az elmúlt hónapban mi voltunk Budapesten egy ilyen vendégnapon, egy Véni Szentmisével a Szikla templomban, és most pedig a budapesti tagjaink közül jöttek el egy itteni napra. Tehát azt gondolom, hogy ez így, ez az együtt levés a budapestiek és a jászfényszaruiak között nagyon szépen kezd megvalósulni.
És ha már a riport Jászfényszarún készül, akkor van egy olyan fajta üzenete is ennek a beszélgetésnek, hogy szeretnénk minél több kedves hallgatót invitálni ide az önök településére. Hogyan is invitálhatnánk, és miért érdemes ide ellátogatniuk? Mind a mellett, hogy ahogy én mondtam, vendégszerető emberekkel találkozhatnak itt, magyar történelmi hagyományainkról is láthatnak itt emlékeket. Mindemellett, milyen város ez a Jászfényszarú? Miért érdemes ide eljönni?
Igen, hát Jászfényszarú, most éppen tegnap olvastam és elmondom, hogy a Jászfényszarú-Szolnok megye szilícium völgye. Ugye ezt szeretjük ezt a kifejezést használni, hiszen azért itt hatalmas nagy cégek vannak, sok ezer ember jár ide minden nap dolgozni, ez azért egy kicsit a városon kívül van ez az ipari parkban, de Jászfényszarú azon túl egy tipikus jász település, tehát amiért ide érdemes jönni, azok a jász emlékek, és persze a kedves vendégszeretet, évente elég sok program van, elég színvonalas programok, és hogy mindenkit szeretettel várunk.
Nagyné Kismáriának, a Szilágyi Erzsébet független segítő nőegylet Jászfényszarúi tagjának köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy eljött hozzánk, és együtt tölthettük ezt a napot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Oh,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, pénteken augusztus 1-én kezdte meg hivatalát az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatójaként Novák Némi Lakár Zsófia. Rádiónkban aznap este hallhatták vele készült beszélgetésünk első részét, a mai műsorunkban a beszélgetés második részét hallják.
Ugye mielőtt elkezdtük a beszélgetést, említetted, hogy Egerben olyan másképp viszonyulnak a várhoz a helyiek, mert hogy ott vannak a falak, és egy kicsit az, mintha távol is tartaná őket. Ez ugye nekem, mint Miskolcnak azért furcsa, mert nálunk a Diósgyőri vár, ez pont az ellentéte volt. Tehát ott rengeteg rendezvény, színházi előadástól kezdve, ugye a Kaláka Fesztivál annak idején, és így tovább, ugye állandóan a várban álltunk meg. Hogy érzed? Milyen utakat látsz, vagy próbálsz majd keresni ahhoz, hogy esetleg jobban be tud őket hozni a várba?
Igen, ez egy kihívás, ezt valóban érzem. Nyilván ezt ennek először érdemes megnézni az okait. Az egyik oka ennek az, hogy mint 2014 óta, mint nemzeti emlékhely, az Egri vár egy olyan szimbolikus szerepet tölt be, ami egy kicsit olyan tisztelettel, vegyes távolságtartást is tud kiváltani, én ezt abszolút megértem. És hát nyilván az is az oka ennek, hogy mivel turizmus által erősen érintett a terület, nyilván ez a város életében ilyen szempontból kitüntetett szerepet is visz, ezért megint csak tud egy olyan pozícióba kerülni, ami lehet, hogy nem az életünk mindennapi részének tűnik, hogy bemenjünk a várba, mondjuk egy évbe akár ötször is egy kiállítás miatt, egy kettes megnyitó miatt, egy rendezvény miatt. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik nyitja az, amiben már el is kezdtünk dolgozni. Konkrét projektekbe hívjunk be civileket, ahol megtapasztalhatják ezt az együttmunkálkodást és ennek az örömét. Hogy erre egy példát mondjak, a Kapterkő Egyesülettel örvendetes módon most már évek óta, 2020 óta nagyon aktív és jó kapcsolatunk van. A Negyedhegyi Szentkeresztkápolna kutatása kapcsán, ami 2020-ban indult el, és amiben nagyon sok civil és mi is múzeumként részt veszünk, egy olyan ügyet tudott ennek a munkának a középpontjába állítani, ami iránt a közösség érdeklődik. Fontos része a történelmének, szimbolikus hely, mindenkit izgat, hogy mi volt ott, hogyan nézett ki, mekkora volt, mi volt a története, és olyan katalizátor és olyan motor a közösség életében, ami látható, hiszen most már évek óta egyébként az ott folytatott társatársaink, amik tanásod vagy tervásatások pontosabban eredményéből kiállítást rendelkezik, a régész kollégáim nyílt napot szoktak fenntartani, sőt még szabadtéri kis tárlat is volt az ásatások megkezdése után. Tehát, hogy van egy ilyen katalizátor szerepe a közösség, a közösségi régészet iránt érdeklődők körében. Ez most éppen egy példa. De én azt gondolom, hogy sok ilyen civil területen, illetve más kulturális intézményekkel összefogva végzett projekt szükséges ahhoz, hogy ezeket a falakat áttörjük. De van ennek egy másik oldala is. Szükség van arra, hogy megújuljunk például a kiállításoknak a témájában. Olyan témákat hozzunk, ami most releváns és érdekli a közönséget. Ehhez nyilván jól kell ismerni a közösségünket, a közönségünket, az igényeit. Tehát ez számunkra is feladat, kihívás. Ez például én egy kifejezetten fontos dolognak tartom, hogy ilyen módon újuljanak meg a kiállítások témái.
Tudásátadás az embereknek a gyökerüknek a megtalálása, kapcsolódása magához, az élőhelyükhez, ahol születnek, ahol felnőnek, stb. Ahhoz pont ez a kutatás is, amit említettél, nagyon jó kapcsolódási pont lehet, hiszen gyakorlati jelleggel, nem könyvből iskolába. Ugye ez mindig unalmas, ami kötelező, az mindig távolítja az embereket, viszont egy ilyennel akár a gyerekeket is meg lehet fogni, és a gyerekek ugye mindig fontosak, hiszen abból lesz aztán a következő generáció, aki ha szereti, és visszajár, és megtalálta a hangot, adott esetben most ugye a Vármúzeummal, akkor az hát-hát tud jönni majd a saját gyermekének, és így tovább.
Igen, nálunk ez évek óta fontos, és ez egy jól működő terület, például a táboraink, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásaink, tehetséggondozó programjaink. Ott eleve van egy fórumunk, hála Istennek, ahol a diákokkal nagyon szorosan tudunk kapcsolatot tartani. De gondoltunk arra is, és az idei év vállalkozása volt, hogy kicsit szélesebben tudjuk éppen a most olvasni tanuló gyerekeket és a szüleiket megszólítani. Ott van igazából a folyamat kulcsa, és a múzeumba szocializálódás, vagy a múzeumi lét természetesként való kezelése. Amikor az ember kinyílik a tudomány világára az olvasás által. Úgyhogy mi az idén egy mesekönyvet jelentettünk meg, sorozatnak tervezzük, ennek az első része a Veszélyes versenyszellem címmel megjelent Gaura Ágnes írónő tollából született mesekönyvünk, ami igazából kifejezetten a most olvasni tanuló gyerekeknek és szüleinek szól, és az 1540-es, 50-es évek egri világában nyilván a hiteles történelmi személyeket is a történetbe beleszűve igyekszik megismertetni, de természetesen vannak lévén mese kitalált alakok is. Viszont egy olyan kis szumogyarázatot, jegyzéket is fűztünk a mesekönyv végére, ami pedig segít utána eligazodni, és akár a szülőknek is egy kicsit eligazítani, elmagyarázni, akár történelmi fogalmakat, személyeket, helyszíneket, eseményeket a korszakban. Úgyhogy ez egy picit ilyen kettős célt is betölt, megalapozni egy picit ezt az érdeklődést, közelebb hozni, és hát egy fantasztikus grafikai világ, képi világ az, ami a könyvben, a mesekönyvben reméljük megfogja majd az olvasókat, mert hát nyilván a vizualitás ennek a korosztálynak az elérésében az egyik legfontosabb eszköz.
Így van, ezt abszolút alá tudom támasztani. Illetve az idősebbeknél is ugye Eger, az Egrivár ilyen szempontból talán szerencsésnek is mondható, hogy ugye van nekünk a Gárdonyi Géza Egri csillagok, ami kötelező olvasmány, ez ugye lehet negatív, de én még mindig úgy veszem észre, hogy ez az egyik olyan kötelező könyv, amit még mindig szívesen olvasnak a gyerekek, hál' Istennek. És nagyon örülök, amikor találkozok olyannal, hogy mondjuk a helyi iskolában úgy próbálja velük feldolgoztatni egy irodalomtanár, hogy igenis kiküldi őket a várba, és nézzétek meg, és keressétek meg, és a sít keressétek meg, stb. Stb. Tehát, hogy ad nekik hozzá egy plusz olyan gyakorlati részt, amivel közelebb tudja hozzájuk hozni az egész várat, illetve az egész történetet.
Igen, ezen nagyon dolgozunk régóta. Révén ugye a Gárdonyi hagyatékot a Vármúzeum ápolja és őrzi, és ugye azért is felelősséget vállal, hogy ezt megújítsa. A kollégáim, kifejezetten Szolaini Király Júlia, a muzeológus kolléganőm nagyon-nagyon sokat dolgozik azért, hogy akár az olvasótáborokon keresztül, mert már ilyet is szervezünk, akár kifejezetten az ötödikesek számára speciálisan a regény feldolgozása kapcsán szervezett foglalkozások, tematikus napok, azok segítsék őket ebben, sőt még kis múzeumpedagógiai füzetet, kiadványt is szerkesztett Júlia ehhez, olvasónaplót, tehát egy kicsit segítve módszertani elemeket is a tanárok, illetve gyerekek kezébe adva, kulcsot adva a mű értelmezéséhez, illetve az olvasáshoz egyáltalán. Azt tapasztaljuk, hogy évek óta kihívás ez. Tehát nem csak Gárdonyi regények kapcsán, alapvetően az olvasás kapcsán kihívás a mostani generációknak maga egy-egy ilyen irodalmi műnek a végigolvasása és egyben értelmezése. Nyilván a nyelvezet az megint jelent egy kihívást, ehhez azért tudunk hitelesen segítséget adni, de érezzük azt, hogy nehéz. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz, viszont pont emiatt igyekszünk segíteni ezekkel a programokkal, kiadványokkal, tematikus napokkal, hogy ezeket a tanárok és a diákok számára is megkönnyítsük, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Tehát nekünk több ilyen ötödikesek számára meghirdetett tematikus napunk van, és az a tapasztalat, hogy nagyon hamar betelik, és már igénylik, hogy de szervezzünk még egyet, mert nem mindenki fért be, aki szeretett volna. Úgyhogy hála Istennek nagyon nagy az érdeklődés.
Ez nagy szerencse egyébként, meg ugye ilyen szempontból a Gárdony is egy kimeríthetetlen forrás. Rengeteg olyan dolog van, amivel közelebb lehet vinni akár az iskolás korosztály számára is őt. Tehát ha mondjuk nem is szeretnek olvasni, de mondjuk a titkos írást megemlíti nekik az ember, akkor rögtön csillognak a szemek, mert ez megint egy olyasmi, ami érdekelheti is a gyerekeket. A másik, ami Eger szempontjából fontos, és ugye említetted te is, hogy turistaváros, tehát rengetegen jönnek turisták. Őket hogy látod, hogy mennyire jönnek be a várba, illetve nekik milyen elvárásai vannak esetleg?
Nyilván nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell maximálisan. akár a több nyelvűséggel, amit most már például olyan QR kódok kihelyezésével, vezetett tematikus sétával igyekszünk segíteni, amiben van, aki szeret a saját tempójában felfedezni, akkor nyugodtan végig tudja járni a saját nyelvén, mert számos nyelven elérhető már ez a QR kódokkal kihelyezett tematikus séta, de van idegen nyelven tárlatvezetésünk is, van magyar nyelven tárlatvezetésünk is. Most már én egyre inkább fontosnak tartom, és ezt te is megerősítetted, hogy jól tud esni néha egy-egy ilyen tárlatvezetés, és mi ezt azzal igyekszünk segíteni, hogy a hosszú hétvégiken, nagyobb ünnepeken, de a hétköznapokban is rendszeres, adott időpontban meghirdetett tárlatvezetéseink vannak, illetve kurátori tárlatvezetéseket tartunk. Én magam is nagyon gyakran részt veszek benne, lévén az EGRI Vártöltetek kiállításának egyik kurátora voltam, és az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon hálásak, nagyon örülnek neki, hogyha kurátori tárlatvezetést tartunk. Nagyon sokan szeretik szakértőkézből, első kézből meghallgatni, kérdéseket feltenni az adott témával kapcsolatban, úgyhogy én azt látom, hogy erre van igény, és mi ezt igyekszünk is kiszolgálni. De hosszú távon vannak olyan terveim, elképzeléseim, amelyek ezt a vezetett sétát virtuális élménnyel ötvözik. Ezen már dolgozunk, és szeretnénk ezt egy az egész várra kiterjedő hosszabb séta keretében majd elérhetővé tenni. Úgyhogy nyilvánvalóan sok területen kell ahhoz egyszerre dolgozni, hogy ez a turizmus és egyébként a helyi közösség számára is egy jó élmény legyen, egy olyan élmény, amiért visszatérnek, de ezen dolgozunk. Ezt most még egy kicsit titokban tartanám, mert van még egy-két olyan egyeztetés alatt álló, szakmai egyeztetés alatt álló folyamat, aminek a közepében tartunk, de annyit azért elárulhatok, hogy szeretném, hogyha a Valide Szultán a fürdőromat is, amelyet szintén mi kezelünk, egyre aktívabban tudnánk ebbe a vezetésbe is bekapcsolni, illetve olyan virtuális valóság, illetve vetített, illetve makett formában is megtapasztalható rekonstrukciót mutatni a látogatóknak, ami például ezt a fantasztikus műemléket is kicsit közelebb hozza. Ezt is szeretném majd ebbe a sétába bekapcsolni, de jóval több eleme van még ennek, amit majd szeretnék a séta részévé tenni. Ezen most dolgozunk aktívan.
Akkor, ha kész lesz, akkor újra beszélek.
Mindenképpen.
A másik, ami érdekes abból a szempontból, hogy ugye Vármúzeumról beszélünk, és akkor erről az emberek nagy része arra asszociál, hogy nincs is benne más, csak a vár története, esetleg hozzá kapcsol még fegyvereket, ha tudja Gárdonyit, akkor jó, még lehet, hogy róla is van valami, és ezzel vége. Holott ez nem igaz, hiszen Vármúzeum, ez igaz, de múzeum, és ugye hatalmas gyűjteményetek van, aminek van. Mondhatjuk, hogy nincs köze a vár történetéhez.
Így van, szűken. Így van. Így van, hát ugye azért mondhatom azért az büszkén szerintem a kollégák nevében is, hogy egy nemzetközi szinten is jelentős képzőművészeti gyűjteménye van a Vármúzeumnak, de az a több mint 230 ezres műtárgyállomány az ugye irodalomtörténet, régészet, történet, képzőművészet szakágak területén hatalmas anyagot jelent, amit mi napi szinten gondozunk, restaurálunk, feldolgozunk, publikálunk, tehát ez egy nagyon komoly tudományos szakmai munka, ami a Vármúzeum mögött áll, amit nyilván a laikusok nem feltétlenül látnak, meg tudnak, mert amíg egy tárgy restaurálása akár egy évig is tart, azt ugye a látogató látja a kiállításban, látja a végeredményt, de nyilván azt nem mindig látja, hogy ehhez milyen hosszú út vezet. Egyébként pont most az EGRI Vártörténetek kiállításunkban a Habán Kályha rekonstrukciója kapcsán megmutattuk a folyamatot is, hogy micsoda minúciózus munkával, hihetetlen kitartással és hosszú idő alatt lehet egy ilyen rekonstrukciót elkészíteni hitelesen. Most éppen restaurálásról beszéltem, de beszélhetnék történeti kutatásról is. Amikor ugye az Esztei Hippolit udvartartása kapcsán már jó ideje zajlanak történeti kutatások, és a kiállításban ott van egy fantasztikus a gótikus palotát metszetében bemutató, az egyes helységeket funkciójukkal ellátó és élettel megtöltő rajz, amíg ide eljutunk, az hosszú évtizedek történeti levéltári kutatása. És ebben nem csak a múzeumi szakemberek, hanem egyébként az Eszterházy Károly, sőt kifejezetten az Eszterházy Károly Katolikus egyetem kollégája, kollégái is, illetve a kutatócsoportjuk is komolyan részt vett. Tehát mi komolyan vettük azt, hogy minden a szakterületen összegyűlt információt és tudást ebben a kiállításban napra készen adjunk át. Ugye ezt tavaly ősszel nyitottuk meg. Ez csak egy példaként mondom arra, hogy nagyon hosszú és láthatatlan folyamat áll egy-egy történet, egy-egy tárgy mögött, amíg ezt a látogató megkapja. És hát igen, nem csak az Egriver történetéhez kapcsolódó műtárgyaink vannak. Ugye a Ciffer Sándor Galéria, mint művészeti kiállító hely, szintén a Vármúzeum gondozásában áll. Hála Istennek sikerült felújítani, egy nagyon jó minőségű kiállítóteret nyert így a múzeum, amelyben évről évre újabb és újabb témában képzőművészeti kiállításokat, tárlatokat mutatunk be. Most csak, hogy az egyik kedvencemet mondjam az elmúlt évekből, ugye Lesznai Annának állítottunk emléket, és annak a fantasztikus, nagyon sokféle művészeti ágra kiterjedő tevékenységnek, amelyet ő képviselt, nem mellesleg ugye irodalminak is. Most csak egy példa, de éppen Galambos Tamás életműve látható a Ciffer Sándor Galériában, ugye, aki egri gyökerekkel bír, és aztán nagyon komoly nemzetközi hírnévre is szertett. Tehát, hogy itt kalandozhat a látogató nyugodtan a képzőművészet világába, a régészet világába, irodalomtörténet, nagyon sok területre kiterjedő. Hát ugye a Gárdonyi Géza emlékház is a mi kezelésünkben áll, de a Lenkei ház is, amely tavaly nyitott meg, és ugye a Lenkei János tábornoknak emléket állító állandó kiállítással tiszteleg előtte, az is a Vármúzeumnak a kezelésében áll. Tehát nagyon sok élményt kaphat a látogató, hogyha hozzánk jön, mert ráadásul kombinált jeggyel ezeket mind meglátogathatja.
Ami nem egy utolsó szempont.
Így van, így van. Egy jeggyel ezeket a helyszíneket mind végigjárhatja. Így tulajdonképpen ez egy több napos program. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki hozzánk érkezik, akkor bizton maradhat kulturális programokkal ellátva 2-3 napot is, akár úgy, mert a mi jegyeink lehet adnak arra, hogy mivel egy nap alatt nehezen látogatható meg érdemben minden kiállítóhelyünk, vissza is térjen vele, tehát ha egy egész hétégét itt tölt, szombati, vasárnapi napon a megvásárolt jeggyel végig tudja nézni az összes kiállításunkat.
És ez nagyon fontos szempont, ugyanúgy a helyi vagy országon belüli turizmus szempontjából is, mint akár a külföldiek számára is.
Így van.
Hiszen ez gyakorlatilag egy olyan integrált lehetőség nekik, ami tényleg minden napra biztosít nekik kulturális élményt.
Így van. Abszolút.
Említetted, hogy mennyire tetszett a restaurálás folyamatának a bemutatása a közönségnek. Terveztek esetleg még ilyet, hogy ha sor kerül olyan műtárgynak a rekonstruálására, ami esetleg, hát nem tudom, mert ezért van, amikor ez nehezen bemutatható folyamat, hogy terveztek-e még ilyet, hogy esetleg ilyen jellegű kiállítást?
Mindig porondon van, ugye nagyon, nagyon sok folyamat zajlik jelenleg is, most egyébként éppen dolgozunk a kazamata kiállításaink megújításán, ugye most már 10 évesek ez a két kiállítás, amely ugye a kazamata rendszerben található, és most tervezzük azt, hogy az Egrivár napjára kicsit megújítjuk, és oda is kerülnek be például restaurált és eddig be nem mutatott műtárgyak, de sok-sok más tárgy restaurálása is folyamatban van, úgyhogy ezeket biztos, hogy meg fogjuk mutatni a jövőben, de egyébként most is például a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna kutatása kapcsán előkerült oltárkép megtekinthető a déli fogadóépületünk kis kiállítóterében, egyébként ez ingyenesen bármely nap, mert hiszen ez függetlenül a várba való belépéstől ez megtekinthető. Pontosan amiatt is szerettük volna ezt a közösségnek ingyenesíteni, mert ez egy ténylegesen a közösségünk számára nagyon fontos projekt, és az oltárkép restaurálása azért nagyon hosszú ideig zajlott, és pont ennek kapcsán egyébként egy kis vetített filmes anyagot is láthatnak a kiállítótérben a látogatók. Nagyon izgalmas, hiszen a most látható fájdalmas anya oltárkép mögött egy másik festmény rejtőzik, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt megtekintésre, úgyhogy most is van ilyen élményünk.
Tipikusan az a dolog, amit az ember, ha csak filmekből tájékozódik, ugye, aki végignéz egy Indiana Jones-t, egy igazi klasszikust említsünk, az rögtön vevő az ilyesmire, ugye, tehát ha bemegy, akkor ez neki öröm és boldogság.
Így van, abszolút.
Tanítottál, dolgoztál a múzeumban, most is dolgozol a múzeumban, kutattál,
jelentettél is meg különböző munkákat a kutatásaiddal kapcsolatban, és végül most ugye vezető leszel, illetve hát eddig is végül is vezető pozícióban voltál, most ugye elsőjétől akkor ez egy új szintre emelkedik, mondhatjuk így. Nem érezted azt, hogy egy kicsit így majd más lesz, nehezebb lesz, hogy a kutatásról esetleg lejjebb kerül a hangsúly, és ugye inkább a szervezői munka felé fog ez eltolódni, vagy ugyanolyan természetesen jön ez a váltás, mint mondjuk a tanítás és a kutatás egymás mellett folytatása?
Én szeretek nagyon őszinte lenni, és soha nem szoktam ezekkel kapcsolatban kertelni. Nehéz döntés volt, mert azért alapvetően inkább egy filosz terület volt az, amit, illetve az oktatással vegyes kutatás, az mindig a szívem csücske volt. Vezetőnek lenni azért egy sokkal nagyobb emberekért vállalt, intézményért vállalt hatalmas felelősség, úgyhogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem ejtett gondolkodóba, meg nem volt kihívás, meg szerintem minden napja kihívás lesz ennek a megbizatásnak, naponta új problémákat hozva, amelyeket meg kell oldani, de nyilván így van, de azt gondolom, hogy amikor az ember lehetőséget kap arra, hogy olyan dolgokat mutasson meg, amelyeket eddig talán nem tehetett, vagy nem a saját elgondolása alapján tudott megmutatni, vagy nem olyan mértékben és léptékben, akkor azért mégiscsak azt gondolom, hogy kell élni ezzel a lehetőséggel. Amikor megszerzünk egy tapasztalatot, egy tudást, azt gondolom vétek azt át nem adni, és nem szolgálni vele. Úgyhogy sok minden szempont volt nyilván ennek a pályázatnak a beadásakor az én szemem előtt is, de az egyik ilyen ez a lehetőség volt. Tehát ez egy olyan lehetőség, amikor lehet formálni azt a közeget, azt a szervezetet, azt a minőségű munkát, amit a közösségnek átadunk, amivel szolgálunk, és ez azt gondolom, hogy ha megadatik, akkor, és van hozzá ambíció, és van hozzá elgondolás, akkor kell is, hogy a szolgálatába állítsuk a közösségnek. Úgyhogy nyilván az egyik szemem sír, a másik nevet. Ez egy állomás szerintem az életben, egy olyan forma most, amiben most szolgálok. Aztán majd mással fogok szolgálni, most éppen ez az, amiben a legtöbbet tudom adni a tudásomból.
És gyakorlatilag, ugye, amiket elmeséltél, hogy mivel foglalkoztál, valószínűleg már a közbe kialakult az, hogy mi az, amin, illetve összegyűlt az a tudás, ami alapján el tudod dönteni, vagy látod, hogy mi az, amit változtatni szeretnél, mi az, amit tovább tudja vinni, pozitívat tud hozni, mind a múzeum, mind pedig a közösség érdekében.
Így van, de hát ez nyilván szubjektív is, tehát hogyha egy másik vezető ülne itt, ő talán más tartana fontosnak. Nyilván meghatározó az, hogy milyen élethelyzetben van az ember, meghatározó az, hogy honnan jött, milyen tudással, milyen gyökerekkel bír. Én ezekből az összes szempontokból nyilván azt fogom kihozni, amit én a legjobb tudásom szerint tudok, de én nagyon igyekszem arra, hogy figyeljem a látogatókat és a közönségünket, és elsősorban nyilván az ő érdekeiket és az ő igényeiket próbáljuk meg szolgálni, de nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy az a támogatói és kutatói közösség, aki a múzeumban ott van, mint munkatárs, őket is ebbe a folyamatba úgy integráljam, hogy ki megtalálja a saját ambícióját, a saját legjobb tudása szerint tudjon benne jó érzésekkel nap mint nap dolgozni, mert ez legalább olyan fontos.
Nagyon sok sikert kívánunk hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Novákném Lakár Zsófiával, az Egri Dobó István Bármúzeum igazgatójával készült beszélgetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!